Csendesedjünk imádságra, testvérek! A mi segítségünk és hétvégi hálaadásunk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit. Énekeljük kezdőénekül, testvérek, a 428-as éneket. A 428-as énekünk így kezdődik, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Atyánk, háladással köszönjük neked, hogy veled járhattunk ez elmúlt hét napjaiban is. Istenünk, nem vagyunk olyan biztosak abban, hogy életünk minden percében érvényes az, hogy veled járunk. Mert látod, hogy sokszor megtorpanunk, sokszor nem értünk téged útközben, sokszor úgy tűnik, hogy életünk árnyékba borul, és olyankor nem ragyog előttünk világosan a te arcod. Köszönjük, hogy te olyankor is velünk jársz, és köszönjük, hogy akkor is mellettünk vagy, amikor a mi érzelmeink ezt nem igazolják. De köszönjük, hogy nem az érzelmeinkre kell hagyatkoznunk, hanem a te ígéretedre, miszerint akkor is hű vagy, amikor mi hűtlenkedünk. És köszönjük, hogy ez a hűség tartott meg mindeddig bennünket. És ez hozott át ez elmúlt hét küzdelmes napjaim is. És ez tartott meg minket a veszedelmek közepette is. És ez a hűség gondoskodott rólunk, amikor a mindennapi kenyérről, vagy a pihenőhelyről, vagy más egyéb anyagi szükségről volt szó. De köszönjük, hogy ennek a hűségnek a jele lehetett minden egyes gyógyulásunk is, és minden egyes újra talpra állásunk valahányszor, az élet nagyon letepert minket. Köszönjük neked, hogy nálad van az örök élet forrása, és hogy ez a forrás ma is buzog, és ebből mi újra hálás szívvel meríthetünk. Áld meg most rád figyelésünket, hétvégi hálaadásunkat, az ige fölé hajlásunkat, közösségünket veled és egymással. Jézusért kérünk, Atyánk, hogy légy közöttünk, és szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, az ige hallgatására. A 425-ös ének első két versét énekelve. 425-ös ének így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Thank you.
Hallgassuk az Ézsaiás testvérek a Bírák könyvének 6. részéből, a 11. verstől kezdődően. Olvasom az igét a Bírák könyvéből, a 6. rész 11-től 16-ig terjedő verseiből. Figyelmes és csendes lélekkel hallgassuk az igét. És eljött az Úrnak angyala, és leült Ama cserpa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joásé volt, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midjaniták orcája elő. Ekkor megjelent neki az Úrnak angyal, és azt mondta neki, az Úr veled, erős férfi. Gedeon pedig azt mondta neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak mindenő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk atyáink mondván, nem az Úr hozott fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midjaniták kezébe. És az Úr hozzá fordult, és azt mondta, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből. Nem, de én küldelek téged? És azt mondta neki, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Ímé, az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És azt mondta neki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Miért ért bennünket mindez, ha velünk van az Úr? Örökzöld kérdése ez a mindenkori embernek, akit előbb-utóbb utolér valamilyen próba az életben. Mint ahogy Izraelt is utolérte a Bírák korában több ízben is egy-egy próba, jelen esetben éppen a midjaniták gyötörték Izraelt. Olvassuk ennek a fejezetnek az elején, részletesen leírva azt, hogy milyen módon gyötörték Izrael fiait ezek a pogányok. Úgyhogy amikor a termés kezdett beérni, akkor jöttek és elvitték az izraeliták orra elő a termést, vagy elhajtották a jószágaikat, mert úgy jöttek, mint valami sáskák, előzönlötték Izrael földjét. És valamilyen helyzetben úgy érzi Gedeon, a nép egyik tagja, hogy elhagyott minket az Úr. Ilyenkor kételyek merülnek fel az ember szívében, még az istenfélő ember szívében is, hogy egyáltalán mit is jelent számunkra Isten, egyáltalán megéri-e még vele járni, egyáltalán megbízható-e ez az Isten, aki lám ilyen próbát, ilyen bajt enged rejánk zudulni. Gondolom, hogy most a világjárvány idején, ami már ugye több mint egy éve tart, nagyon sok keresztény ember is tette fel ezt a kérdést, netán éppen azok közül többen, akiket ez a betegség levert, megpróbált, hogy vajon ilyenkor hol van az Úr, és miért enged meg ilyen próbát az életünkben. De tudjuk, hogy ennél még súlyosabb próbák is vannak, ugye súlyos veszteségek, gyászesetek, és bizony nem könnyű ilyenkor feldolgozni az ilyen miérteket, mert hogy sokszor nem kapunk ezekre megfelelő, kielégítő és megnyugtató választ. Azt viszont rögtön észlelhetjük a Gedeon kérdéséből, hogy itt nincs önvád és bűnbánat az ő válaszában, amit az Úrnak ad. Hanem csak vád hangzik el. És ez a vád egyenesen az Úrra irányul. Mert ha baj ér engem, akkor bizonyára Isten a hibás. Talán eszembe se jut, hogy esetleg én magam is lehetek okozója, kiprovokálója annak a bajnak, annak a próbának, amiben éppen vagyok. Mert hogy Izrael olyan próbát szenved most a midjaniták leigázása nyomán, amit ő maga provokált ki saját magának. Hát azt olvassuk itt az elején, a fejezet kezdetén, hogy a midianiták azért jöttek elfoglalni 7 esztendeig Izrael földjét, mert Izrael fiai az Úr szemei előtt gonoszul cselekedtek. És azért adta őket az Úr a midianiták kezébe 7 esztendeig. Megvolt tehát a magyarázat annak a bajnak, ami éppen most Izrael fiaira rázódult. És nyilván ilyenkor kételyek támadnak az ember szívében, mint az izraeliták szívében is, vagy akár ugye éppen megnevesítve a Gedeon szívében is, ennek a fiatal embernek a szívében, hogy lám, ilyenkor hol van Isten hűsége. Dosztojevszkij, aki nagyon sok próbát élt meg az életében, azt írja, hogy nem gyermeki módon hiszem és vallom Jézus Krisztust. Az én hozsánnám a kételj kemencéjében született. És nyilván, amikor kételyek támadnak a szívünkben, netán Isten irántunk való hűségét tekintve, akkor egy lépésre tovább kell mennünk, és egy kicsit távolabb kell látnunk a pillanatnyi kételyt kiváltó helyzetnél, és észre kell venni azt, hogy milyen célja van Istennek egy-egy ilyen próbával. Nyilván ott akkor, a Birák korában, éppen Gedeon idejében, a midianiták által akarta Isten úgymond helyre pofozni az ő saját népét, hogy forduljon vissza az ő urához. Csak hogy az a baj, testvérek, hogy sokszor mi azt gondoljuk, hogy ha Istennel járunk, akkor ez mindenre garancia, arra nézve is, hogy akkor többé soha semmi baj nem érhet bennünket. Márpedig a hitetlenek is, és a hívők is gyakran ugyanazt a bajt és próbát tudják megélni, csak nem mindegy, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Egy neves amerikai író, aki körbejárta a világot és sokféle keresztény közösséget ismert meg, azt mondja, hogy az a tapasztalata, hogy a szegény országokban, vagy börtönökben, vagy üldözött keresztények között a kérdés egy-egy próba, egy-egy szenvedés idején, az nem úgy merül fel a megpróbált emberek szívében, hogy jaj, adja Isten, hogy minél hamarabb szabaduljak meg ettől a próbától, hanem náluk a kérés úgy hangzik, hogy Uram, adj erőt kitartani a próba közepette, hogy diadalmasan tudjak átmenni rajta. Miközben azt mondja, hogy a gazdag és elkényelmesedett keresztény világban egy hirtelen rájuk szakadó próba közepette, a kérés úgy hangzik, hogy Uram, szabadíts meg ettől a bajtól, ettől a próbától, de mielőtt. És nyilván ez nem mindig következik be. És ezért kell nekünk akár egy-egy próba idején is megtanulnunk azt, amit az első esetben gyakoroló emberek fogalmaztak meg egy-egy szegény országban, vagy az üldözött keresztények között, vagy éppen a hitükért szenvedők, akik netán börtönöket is megjárnak, megtanulni tőlük ezt a kérést, hogy Uram, adj erőt kitartani a próba közepette, hogy diadalmasan átmenjek rajta. Egy neves püspök azt fogalmazta meg, hogy Istent lehet úgy is kísérteni, hogy nagyobb biztonságot kérek tőle a magam részére, mint amennyit Isten maga felkínál. Nagyon bölcs mondatnak tűnik ez számomra. Mert sokszor az Istennel való kapcsolatomat, szövetségemet egy garanciának képzelem el, arra nézve, hogy én tökéletes biztonságban vagyok, mindenféle próbától és bajtól mentesen. Ráadásul ez nem mindig így működik, mert Isten nem ígérte meg azt soha senkinek, még a hozzá leghűségesebb gyermekének sem, hogy mentes lesz minden próbától. Viszont azt megígérte, hogy minden próba közepette hűséges marad hozzá, és ad erőt helyt állni a próba közepette is. Ismerős nagyon ugye a Pál apostol példája, aki több ízben is könyörgött Istenhez, hogy a tövist vegye el a testéből, egy testi betegségről volt ott szó, és tudjuk, hogy mi volt Isten válasza, az, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenségedben mutatkozhat meg igazán. Egy amerikai neves keresztény ember, aki több mint 30 évig szolgált keresztény missziói területen, egy nagy érdekes következtetést vont le, amikor azt fogalmazta meg, hogy kétféle hit van a keresztények sorában. Van a ha hit, és van a noha hit. Hogy kell ezt értelmezni? A ha hit az úgy fogalmaz, ha minden jól megy, ha minden sikeres az életemben, akkor hiszek Istenben, akkor mellette maradok, máskülönben nem. Vagyis az ilyen hit, ő maga akarja megszabni a feltételeket Isten számára, hogy ha Isten teljesíti ezt is, azt is, amaz, akkor majd én is teszek érte valamit. Emlékszünk, hogy Jákobnak, aki éppen menekülőben van Ézsó haragja elől, útközben, amikor ugye azt a különös álmot látja a létrával, hasonló megfogalmazású ígérete van Isten iránt. Uram, ha velem leszel ezen az úton, ha szerencsésé teszed az én futásomat, és ha majd visszahozzal engem szerencsésen erre a földre, akkor én is tizedet adok neked mindenből, stb. Stb. Vagyis egy ilyen üzleti alkut akar kötni Istennel, ugye tudjuk, hogy az ő természete nagyon hajlamos volt arra, hogy mindenkivel üzleteljen, ráadásul úgy, hogy minden ilyen üzletelésből ő maga jöjjön ki nyertesen. Nos, a másik féle hit az a noha hit, mondja ez a keresztény amerikai író. Azt mondja, noha ki kell innom a keserű poharat, ugye gondolunk Jézus Krisztus gecsemáni kerti tusakodására, noha ez a próba nem került el engem, én mégis bízom benne. És mégis tudom, hogy ő az én teremtő Istenem. Vagy úgy, ahogyan Jób tanulta meg, ugye a szenvedés sorozat végén, hogy eddig csak hallomásból tudtam rólad, most pedig szemeimmel látlak téged, és ezért károsztatom magamat hangban és porban, vagyis ezért alászkodik meg ugye a végén, mert már nem ágoskodik Isten ellen, nem kéri számon őt, nem akarja úgymond elszámoltatni Istent mindazért a próbasorozatért, ami rejá zudult. Testvérek, akkor, amikor Isten megpróbál egy-egy embert, mindig van valamilyen különös célja vele. És nekünk ezt a célt kell valahol kihámozni az eseményekből, és felismernünk, hogy mit akar Isten elérni egy-egy próba által. És nem ragadni le ennél a kérdésnél, amit Gedeon fogalmazott meg, hogy Uram, ha te velünk vagy, akkor miért ért bennünket mindez, ugye, hogy a midianiták itt kizsákmányolnak és leiráznak bennünket. Megfigyeljük testvérek a hithőseinél, ugye, akikről a zsidókhoz írt levélben 11. részben olvasunk ilyen részletes felsorolásban, hogy bizony azok, akik győztesen kerültek ki egy-egy próbából, azok átmentek úgy, hogy nem adták fel akkor sem, amikor nem értették, hogy Isten mit akar velük cselekedni. Gondolunk Ábrahámra. Ugye, akitől Isten azt kéri egy adott pillanatban, hogy fogja az ő egyetlen fiát, ugye, akit nagyon szeret, késő öregkorára kapott ajándékú Izsákot, és vigye fel a Mória hegyére, és ott áldozza meg Isten. Hát érthető az ilyen isteni kérés, bizonyára nem, őrültségnek tűnik, és mégis az Isten iránti hűsége és engedelmessége viszi őt az áldozat helyére, akkor is, ha nem tudja, hogy mi lesz ennek a vége. És tudjuk, hogy mi lett a vége, hogy került helyettes áldozat, ugye a kos, és végül Izsák megtartatott. Aztán Mózes életében, vagy gondolunk a Jób életére, amire az előbb is utaltam, vagy akár az Illés próféta életére is. Amikor megállták a helyüket a hit próbáiban, vagy éppen a kétel mélységében, gondolunk Illésre, aki már fel akart adni, és azt mondja, elég Uram, vedd el az én lelkemet, És kiderült, hogy utána még szent nagy feladatok vártak rá, ugye kellett még királlyá kenjen valakit, meg profétává is utódjául. Tehát nagy megbízatások vártak még rá. Viszont ezzel szemben vannak a Szentírásban olyan példák is, akik nem állták meg a kísértések vagy a kételyek mélységében a helyüket, és elbuktak. Ilyen volt Kain, ilyen volt Sámson, ilyen volt Salamon király, ilyen volt Judás az Új Szövetségben, ugye? És nyilván, hogy ezeknél az embereknél nagyon komolyan felmerült mindig a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e nekünk Istennel járni, ha pedig nem, akkor adjuk fel, és fordítsunk hátat neki. Igen ám, de a Judás esete aztán különösen szomorúan példázza, hogy mit jelent, ha valaki csalódottan hátat fordít, mert nem érti a Jézusi utat, és a vége az lesz, ami ugye Judásnál történt. Mégis nagyon érdekes az ugye, hogy a viharok közepette, tudjuk az Új Szövetségi ige, párhuzamos ige, a ma reggeli útmutatós igénk volt ugye ez a Birák 6, és a párhuzamos ige a tenger lecsendesítésének a története, hogy a viharok közepette is ott van az Úr, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy alszik, és úgy tűnik, hogy nem törődik velünk. Meg is kérdezték a tanítványok, és Uram, már nem törődsz vele, hogy elveszünk? Luther ezt úgy fordítja, egy nagyon érdekes megközelítésben, hogy hát Uram, te nem figyelsz arra, te nem látod, hogy mi elvesző félben vagyunk? Hát látja, biztos, hogy látja, tudja is, és ő akkor sem veszi el a fejét, amikor mi elveszítjük a fejünket, mert ő a viharok fölött is Úr. George Herbert neves költő fogalmaz úgy, hogy a viharok Isten hozzáértésének a győzelmei. A viharok Isten hozzáértésének a győzelmei. Azaz, tudja Isten, hogy miért engedi meg a vihart is körülöttünk, hogy a vihar közepette is átéljük azt, hogy neki van hatalma a viharok fölött is, és ezek a viharok nem tudnak minket a mélybe süllyeszteni. Mint ahogy ott a tanítványoknál is, ugye, megtapasztalhatták, hogy ha szólnak Jézusnak, ha a kérésüket úgymond bizalommal megfogalmazzák Jézus irányába, akkor Jézus idejében cselekszik, és le tudja csendesíteni a vihart is. Ugye itt érdekes módon hivatkozik Gedeon azokra a csodákra, amiket az ő atyáik éltek meg, és amikről az atyáik beszéltek neki. Azt mondja itt ugye, hogy hát hol vannak minden ő csoda dolgai, az Úr csodái, amelyekről beszéltek nekünk atyáink, mondván, hogy hát nem az Úr hozott fel minket Egyiptomba, most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midjaniták kezébe. És tudjuk ugye, hogy nem áll meg ez a történet itt, hanem az Úr hozzáfordul, olvassuk a 14. versben, megszólítja, és azt mondja, hogy te leszel az eszköz az én kezemben, hogy ebből a bajból az egész nemzet kimeneküljön. És itt rettenhet meg Gedeon igazán, mert mondja is ugye a kicsi kifogásait, hogy hát Uram, hát én a legszegényebb nemzetség egyik tagja vagyok, ugye, és én vagyok a legkisebb atyám házában is, hát ilyen kicsivel mit kezdhetnél te? És mi tudjuk azt, hogy Isten mindig kicsiben kezdi el a nagy dolgokat, ahhoz viszont nagy engedelmességet vár, a magát kicsinnek és semminek látó embertől. És itt kezdődik igazán az isteni csoda. Amikor én a hatalmas Istennel szemben valóban kicsinek érzem magamat, vagy éppen a nagy feladattal szemben, ami rám vár, kicsinek érzem magam, de engedem, hogy a nagy Isten cselekedjen általam, kicsi, jelentéktelen, porszemnyi eszköze által. És itt leszek, úgymond, én a kis névtelen senki, valakivé, az Isten kezében áldott eszközzé. Nyilván ettől nem fogok felfúvalkodni, mert a dicsőség nem az enyém, hanem az övé, ha egyáltalán el tud érni, és el akar érni valamit az én kis gyarló eszközi mi voltam által. El tud érni, és el is akar érni valamit, csak legyek én engedelmes az ő kezében. Ugye, ahogy végül is kiderült, hogy Gedeonnál a sok vonakodás ugye, és ellenkezés ellenére is végül Isten csodálatos módon fel tudta használni őt az ő népe szabadítására. Tudjuk, hogy nem volt könnyű Istennek meggyőzni nem csak Gedeont, hanem annak idején Mózest is, ugye, aki dadogására, népvezéri feladat képtelenségére hivatkozik, vagy Jeremiásra gondolunk, ugye, aki fiatalságára hivatkozik, hogy túl fiatal ő még akkora hatalmas feladathoz, hogy menjen Izrael elöljáraihoz, királyokhoz, fejedelmekhez, és mondja el az Isten üzenetét, és mégis ugye Isten mindig azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Itt is azt mondja, én leszek veled, és megöled Midiánt, mint egy ember. Nyilván itt derül ki az, hogy az isteni kiválasztottságnak micsoda hatalmas lehetőségei vannak, hogyha Isten kezében a jelentéktelennek tűnő kicsi eszköz is nagy engedelmességgel hajlik az Isten akaratára, és akkor Isten el tudja érni vele a célját. Áldott legyen Isten, hogy mai Gedeonokként így akar minket is felhasználni, és megmutatni azt, hogy a baj nem véletlenül, hanem isteni céltudatossággal engedtetik meg néha az életünkben, hogy annál nagyobb legyen az isteni szabadításnak az öröme. Amen. Édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy te nem véletlenszerűen cselekszel a mi életünkben. Hiszük azt, hogy az a helyzet, amiben van most ez a világ, az sem véletlen. Hiszük, hogy valami terved van a bukott és erkölcsileg nagyon mélyre süllyedt emberiséggel. Köszönjük hálaadással, hogy sok-sok szívet tudsz magad felé fordítani e nehéz helyzet kellős közepén is. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy átéljük újra a te szabadításod örömét, és mi nagyon hálásak legyünk mindazért, amit te cselekszel velünk. Hadd legyen, Urunk, örömünk a te szabadításodban, és hadd éljük át a nehéz helyzetekben is a te hűségedet, a te jelenlétedet. Hadd imádkozzunk, Urunk, azokért, akik még a próba alatt szenvednek, különösen a koronavírus közepette, vagy más betegségben szenvedőkért, hadd könyörögjünk úgy, hogy a te gyógyító hatalmad érintse meg őket, de ne csak testük, hanem lelkük is gyógyuljon, legyen egészen éppé, amikor veled igazi szövetségre jutnak. Urunk, hadd könyörögjünk a gyermekeinkért, az unokákért, az utánunk jövő nemzedék tagjaiért. Köszönjük neked, hogy van hatalmad az ő életüket is úgy megtartani, hogy a te dicsőséged fölragyogjon az ő életükben is. Áld meg, Istenünk, a holnapi napot. Te gyűjtsd össze az éhes, ígére szomjas lelkeket, nem csak ezen a helyen, hanem mindenütt a világon, ahol egybegyűl a te néped, ahol hangzik az ige. Hadd tudjon, Urunk, szívtől szívig hatni az életmentő isteni szó. Köszönjük neked, hogy megáldod a te szolgáidat, akik alázattal közelítenek az ige csodálatos világához, és kijelented magad nekik, és általuk a te népednek. Köszönjük hálaadással, hogy Jézusért elfogadod szívünk köszönetét, háláját és kéréseit egyaránt. Amen. Csendes imádságban forduljunk az Úrhoz. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásra várva énekeljük rá a testvérek a megkezdett 425-ös énekünknek a harmadik és negyedik verseit. 425-ös ének harmadik verseit kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Amen. növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.